Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Merkeli Bélát, a Semmelweis Egyetem rektorát, a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika igazgatóját. Jó napot, jó estét kívánok!
Jó estét!
Köszönöm, kívánok, hogy elfogadta a meghívásunkat, és hát kezdjük is a beszélgetést, mivel is mással, mint a koronavírus járvánnyal. A Baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összegzése szerint a világon már több mint 10 millió ember fertőződött meg koronavírussal, a halálos áldozatok száma pedig meghaladja a 500 000-t, és az is látszik az adatokból, hogy a COVID-19 jelenleg az Egyesült Államokban tombol a leginkább, 2,5 milliónál több a fertőzött, és aggasztó, hogy újfent nő a koronavírus fertőzöttek száma. Hétvégén például Floridában egyetlen nap alatt mintegy 10 000 új esetet jegyeztek fel, ami 24 órás rekordnak számít, de hasonló a helyzet Texasban is. Tehát az Egyesült Államokban mondhatjuk, hogy kritikus a helyzet, és tegyük hozzá, hogy másutt is nőnek az esetszámok, például a környező országokban, Európában vagy Közép-Európában is. Ezeknek az adatoknak vagy a számadatoknak a tükrében vagy függvényében vajon hol tarthatunk most a járványt illetően? Szeretjük ugye azt mondani, hogy az első hullámon talán már túl vagyunk, egy kicsit fellélegezhetünk, de sokan azt mondják, hogy ez tulajdonképpen még mindig az első hullám, csak annak egy felerősödése. Hol tarthatunk tehát?
Hát én azt gondolom, hogy ez még mindig az első hullám. Az első hullám jó esetben úgy zajlik, hogy elkezdenek emelkedni az igazolt fertőzések száma, majd elér egy csúcsot, az vagy egy platófázisban marad, tehát relatíve hosszabb ideig tartja, és azt követően pedig szépen lassan csökken. Ez attól függ, hogy a vírus reprodukciós száma értéke hogyan viszonyul az egyhez, amin azt értjük, hogy egy megfertőződött átlagosan hány további személynek adja át a fertőzést. Hogyha ez egy alatt van, akkor a járvány visszafele vonul, hogyha egy fölött, akkor pedig növekszik az eseteknek a száma. Nyilvánvaló, hogy ebben a helyzetben a különböző országok más és más szabályok, más és más minta szerint mutatnak fertőződést. Magyarország úgy tűnik, hogy Európában az egyik legszerencsésebb és a legjobban menedzselt ország. Ha az okokat keressük, akkor talán az első legfontosabb ok az volt, hogy amikor Magyarországon 16 ismert eset volt, amiből 10 külföldi volt és 6 hazai, és mindösszesen egy halálos esetről tudtunk, akkor már megvolt az első döntés, az első szigorítás, ami nyilvánvalóan többek között ugye a kapcsolatok csökkentése révén hatottak, de egyike volt a döntésnek, hogy az egyetemek bezártak. Rá 5 napra 16-án további világos utasítás és szigorítás jött, és 2 hétre rá 30-án volt a harmadik ütem. Ennek köszönhetően a kapcsolatok száma Magyarországon több mint 60%-kal csökkent. Ez volt az egyik legfontosabb oka.
Ez közrejátszott az is, hogy felelősen viselkedtünk? Tehát, hogy az állampolgárok azért mi is magunk is betartottuk a szabályokat, és elővigyázatosabbak voltunk, óvatosabbak voltunk, mondjuk maszkot viseltünk, betartottuk ezt a 1,5-2 méteres távolságot. Ez is közrejátszott?
Hát igen, hát nem csak ez volt, hogy az volt a kérés, hogy a budapestiek maradjanak Budapesten, az volt a kérés, hogy mindenki csak a munkájába menjen el, és onnan térjen haza. Az iskolák bezártak, nem voltak nyitva az éttermek, nem volt igazából közösségi élet, zárt helyeken az emberek nem csoportosultak, az egyetemeken ugye távoktatás volt, ezek mind együtt hatottak. A magyarok úgy néz ki, hogy az úgynevezett enyhébb intézkedéseket is hát kellő fegyelmezettséggel betartotta. A hatás az kimutató volt. Én láttam számos olyan adatot, ami igazolta azt, hogy a magyarok a meghozott intézkedéseket a lehető legnagyobb mértékben teljesítették, és ennek eredménye az volt, hogy a kapcsolatok száma több mint 60%-kal csökkent, és ez feltétele volt annak, hogy a vírus reprodukció leessen.
Most ez a fegyelmezettség, vagy ez a felelős viselkedés, amiről beszélt, ez ugye azért továbbra is napirenden van. Mindenki felhívja arra a figyelmet, hogy azért ne bagatelizáljuk el azt, hogy most már azért lecsengőben van idehaza a járvány, vagy legalábbis az első szakasza, mert most ugye itt van a nyár, mindenki felülkerekedik, útnak indul, vízpartot, strandot, fürdőhelyeket keres, és azért azt mondják szakemberek, hogy a járványt alapvetően az utazás tartja fenn.
Hát sok minden fenn tartja. Én azt gondolom, hogy a járvány legfőképpen zárt helyeken terjed. Míg a kezdetén ugye tavasszal maradj otthon volt a legjobb jelszó, én azt mondom, hogy menjünk ki a szabadba, és nagyobb tereken élvezzük a nyarat. Én kifejezetten támogattam, és reméltem is, hogy a Balatonra le tud menni a magyar család, és ott tényleg élvezni tudja a napsütést, a vizet, és ezzel szemben kifejezetten veszélyesnek tartom az áthelyen történő bármilyen csoportosulásokat.
Abban de az akár mondjuk a külföldre utazást is veszélyesnek tartja. Hát, éppen itt az Inforádióban nyilatkozott néhány nappal ezelőtt, hogy nagy utazó, de idén-nyáron nem tervezi átlépni az országhatárt.
Hát ennek más oka van, de ugye befejezve azt a gondolatot, hogy az ártér a legveszélyesebb, Magyarországon úgy tűnik, hogy a közösségi térben nincsen vírus, illetve egészen alacsony a szintje, ezt igazolják a nagyon alacsony esetszámok. Honnan lehet vírust szerezni? Akkor, hogyha a környező országokba, vagy Európába, vagy az Európán túlra megyünk, ezért érdemes jól körbenézni. Hát sajnálatos módon ugye az elmúlt néhány napban csak a környező országban 2 és 3 ezer között volt az új megbetegedések száma naponta. Kiemelkedően magas Ukrajnába, Szerbiába, tehát nagyobb, mint a járvány tetőzésén, valamikor április környékén. Tehát, és Horvátországban is magasabb, hát ugye mindig millió lakosra kell nézni, közel 100 fertőzött naponta egy 4 millió lakosra, az 250 fertőzöttséget jelentene Magyarországon, és tudjuk, hogy Magyarországon soha nem volt 250 új beteg egy nap alatt, a legtöbb a 170 volt, akkor is a idős otthonban találtak 100 fölötti új megbetegedést, tehát nem szabad lebecsülni azt, ami a körülöttünk zajlik, és Ausztriában is 120-130 körüli új esetszám van, és Ausztria is a velünk összemérhető nagyságú ország, bár tény, hogy az ottani csúcsokat azért ez messze nem éri el.
Említette az imént a balatoni nyaralást, mint az idei nyáron lehetséges verziót a legtöbbünk számára, de azért, ha belegondolunk egy nyári kánikulai napon, azért a közvetlenül egymás mellé leterített plédek és törülközők, vagyis óhatatlanul szorosabb kontaktusban vannak a Balaton partján nyaralók is, de azért ez mégis mindenképpen biztonságosabb, mint hogyha elutazunk a horvát tengerpartra, vagy a szlovén tengerpartra?
Hát én azt gondolom, hogy az udvarias távolságtartás az ajánlott, alapvetően sok szempont alapján kell összeállítani azt az úgynevezett minimálisan betartandó szabályrendszert, amely minimalizálhatja a vírusfertőzést. Én azt gondolom, hogy ott, ahol a vírus a közösségi térben sokkal magasabb, mint Magyarországon, ott mindenütt veszélyesebb. Hát nem tudjuk mindig azt a 2 méter távolságot tenni. Hogyha egy szállodában a reggelihez készülődik a család, nagyon nehéz azt úgy megoldani, hogy ne kontaktálódjon más nemzet fiaival. Az is, hogy minden reggeli, vagy adott esetben a szállodán belül mozgás az teljes mértékben elkönülve lehessen. A maszknak a hordása zárt térben szerintem egyértelműen alapvető és szükséges. Továbbra is a készhigiéne biztosítása ugyancsak fontos, és hát ezt célszerű napjában többször hát legalábbis a lehető legjobban akár szappanna, akár fertőtlenítőszerrel megtenni. És hát én még az is nemrég voltam az osztrák forma egyen csak egy fél napra, hogy megnézem, hogy ott hogy mennek, még arra is figyelnek, hogy egy irányú legyen a mozgás. Tehát, hogy az emberek ne menjenek egymással szemben, mert akkor óhatatlanul ez az udvarias távolságtartás, ez lecsökken. És hát ha Magyarországon biztosan sokkal te alacsonyabb a fertőzősnek a lehetősége, mert a közösségi térben tényleg minimális eset van, akkor miért menjünk el külföldre, ott, ahol adott esetben százszoros a valószínűsége annak, hogy megfertőződünk.
utalt több adatot is felsorolva a magyarországi helyzetre, de mondhatjuk azt, hogy egy igencsak pontos képünk van immár a magyarországi helyzetről, hiszen a négy hazai orvosegyetem és a KSH összefogásával megtörtént egy országos szűrés, illetve elkészült egy nagy átfertőzöttségi vizsgálat. Mi az, amit ebből már biztosan tudunk, és ami ebből következtetésként leszűrhető?
Hát ugye a legfontosabb adat az már a vizsgálat befejeztekor ismert volt, hiszen annak a statisztikai analízis egyszerű volt, hiszen a 16 nap alatt az egész országot beszövő országos reprezentatív vizsgálat során 10.575 mintát tudtunk begyűjteni, ami a szokásos statisztikai hiba határt is figyelembe véve egy 67%-os részvételt jelentett, egy nagyon erős adatot adott a kezünkbe. Három aktív, pozitív esetet találtunk, ebből kettő kórházban volt, és egy nem volt kórházban. Ha a hármat tekintjük, hogy reprezentatív mintáról van szó, ez azt jelenti, hogy a lehető legkisebb az esélye a véletlenszerű eredménynek. Ez körülbelül 2400 aktív esetet jelentett akkor. Ez a legvalószínűbb, de természetesen nekem van egy úgynevezett 95%-os konfidencia intervalluma, amivel magasabb, illetve alacsonyabb is lehet. A másik fontos adat, ami ugye aztán az adatok további vizsgálatánál, illetve a kiértékelésnél kiderült, hogy 70 esetben volt pozitív az eredmény az antitestek kimutatásán alapuló úgynevezett átfertőzöttségi vizsgálat, ami 56 ezer esetet jelentett. Tehát ez azt jelenti, hogy a március elejei járvány kezdetétől május 16-áig 56 ezer eset a legvalószínűbb, ami
ez egy csökésszám, ugye én azt látom, hogy ez 0,7%.
Ez egy 0,7%, de ez ugye 14 év feletti magánháztartásra vonatkozik, tehát ennél azért Magyarországon több eset volt, hiszen a 14 év alatti esetek valószínűleg keveset tettek ki, és az idős otthonok, illetve közösségi szállások ezekből természetesen ki voltak estve, mert kifejezetten nem szerettük volna, hogyha ilyen egyéb befolyásoló tényezők elviszik a vizsgálatot. Itt tényleg az intézkedéseknek a hatását kívántuk vizsgálni, hiszen azok az intézkedések, amelyek a kapcsolatok csökkentése, az emberek mobilitásának csökkentésére lettek meghozva, azok nem az idős otthonokra hatottak, azokra egészen más intézkedések kellettek, hanem globálisan az itt magánháztartásban élő személyek, családok, akik hát gyakorlatilag az egész járvány vonatkozásából az egyik legérdekesebb szerepet játszottak. Én azt gondolom, hogy ezek a számok, ismerve a nyugat-európai adatokat, ahol nincsenek ennyire pontos eredmények, nagyon jó. Két olyan felmérést ismerek, amely egyik 36, a másik 46%-os részvétele ment, az Izland és Szlovénia. Ott kicsit magasabb, hogy is mondjam, átfertőzöttséget mutattak, de nem volt olyan mértékű reprezentatív minta, és egyszer volt Ausztriában is egy reprezentatív minta egy adott területre vonatkoztatva.
De érdemes azért ilyen nemzetközi összehasonlításokat tenni? Azért is kérdezem ezt, mert ha jól tudom, akkor egy amerikai szakfolyóiratban a magyarországi összesítés az már megjelent, tehát ez nyilván, hogy egy tudományos rangot és elismerést is jelent, de egyúttal talán egy nemzetközi kitekintést is szolgálhat.
Hát ugye ez impressz van, itt a legfontosabb az volt, hogy egy ilyen tudományos, az impressz azt jelenti, hogy nyomtatás alatt van a cikk, az egyik legfontosabb volt a publikációnál, hogy egy olyan helyre küldjük el a cikket, ahol a megjelenésig nem kell embargót tartani. Az embargó azt jelenti, hogy semmilyen adatot nem tárhatunk föl. Nagyon nagy volt az érdeklődést, folyamatosan kaptuk a leveleket, a telefonokat, hogy mikor fogjuk ezeket az adatokat megmutatni. Itt fontos volt a regionalitása is, az, hogy Budapest és környékén 0,95%, tehát majdnem 1%-os volt az átfertőzöttség, ugyanez Észak-Magyarországon és Dél-Dunántúlon pedig 0,45%, tehát kevesebb, mint a fele. éreztük, de azért ezek mégis reprezentatív mintából nyert adatok, és mutatják, hogy ennek van jellegzetes eloszlása, és hát nem csak regionális eloszlás van, munka hely szerint a kik többször járt munkába, a nyugdíjasok vonatkozásában, mind életkorra vonatkoztatva, tünettarra vonatkoztatva vannak adatok, hiszen nem csak a két mintát, a vérmintát és a nyálkahártya mintát vettük le, hanem járt hozzá egy 50 kérdéses kérdőív.
A regionális adatokból vagy számsorokból egyébként milyen következtetésekre lehet jutni, vagy milyen következtetéseket lehet megállapítani?
Az egyik legérdekesebb az, hogy a járvány szinte biztosan Ausztria környékéről jött be az országba, tehát azokon az utakon, azokon a tranzit útvonalon, amelyik ugye egy ilyen kvázi...
munkaerő mobilitás is közrejátszott.
És hogy a behurcolt esetek között nagy szerepe volt a külföldön Magyarországra hazatérő, hát idézőjelben vendégmunkások, tehát azok a magyarok, akik Ausztriában vagy adott esetben Nyugat-Európában dolgoztak, így a nyugati, észak-nyugati határszél, valamint Budapest játszotta a szerepet, és egészen jól lehetett követni az esetek révén a Szeged irányú útvonalat, és ebből kimaradt például Debrecen és környéke, és érdekes módon Észak-Magyarország Szlovákiával határos része, mert ott a legalacsony volt, egyébként Szlovákiában is ugye nagyon alacsony volt a járvány, ezt jól lehetett látni, tehát mutatott egy ilyet. Ezzel szemben szerintem lesznek a mostani új adatok, hogyha egyszer lesz egy újabb keresztmetszeti reprezentatív
lesz,
mérés.
Lesz?
Én azt gondolom, hogy lesz, hogyha a járvány nem fog eltűnni Európából.
Őszre várható? Szeptember, október?
Hát tehát? Akkor, amikor erre szükség van. Tehát én azt gondolom, hogy valamikor október elejére várható, akkor amikor úgy...
Ez a bizonyos második hullám is azzal párhuzamosan...
Hát a második hullám eleje várható, akkor ezt olyankor kell meghatározni. Nagyon nehéz ugye a meghatározott, konfirmált vagy igazolt esetek alapján elmondani, hogy hol tart a járvány. Valamit mond, de ez nagyrészt függ attól,
hogy... De a mostani felmérés és a mostani szűrés az pont már a járvány görbe ellaposodása
hát igen,
időszakában történt.
Hát ez világos. Mindig az a kérdés, hogy mit akarunk megtudni. Tehát ebben az esetben az volt a kérdés, most májusban, május 1-én kezdődött, ugye az első lépése a lazításnak az május 4-én volt, és a második jelentősebb lépése volt május 18-án. Tehát május 4-én hoztunk valamit, de közben május 1-től kezdve május 16-áig lezajlott egy reprezentatív szűrés, és megvárták a további lépéssel ennek a vizsgálatnak az eredményét, és ennek a vizsgálatnak az ismeretében lett megerősítve a tovább lépés. Tehát ez azt jelenti, hogy egy olyan kérdést kellett eldönteni, hogy az újranyitás hogyan, milyen mértékben, milyen fokozatosan, és erre a kérdésre meg tudta a választ adni ez a vizsgálat. Ilyen vizsgálatot, amely ekkora hát humán erőforrás igénye, több ezer ember összehangolt munkáját igényelte, akkor érdemes megtenni, hogyha a kapott eredménynek lesz valami következménye. Tehát például valamilyen döntést kell hozni. És a következő ilyen kérdés akkor merül föl, amikor tényleg a második hullámnak az esélye vagy a jelei láthatóak, és akkor kell valamiféle döntést hozni, és akkor kell egy olyan vizsgálati eredménnyel alátámasztani az esetleges szükséges lépéseket, amit például hasonlóan a májusihoz mondjuk például októberben fogunk megcsinálni.
Az elmúlt hetekben gyakran hallhattunk vagy olvashattunk, hogy a kórházba kerültek, vagy az elhunytak többsége valamilyen krónikus betegségben is szenvedett egyúttal. Ebből az országos szűrésből most többen tudunk ezekről a kitettségekről, tehát hogy mi befolyásolhatja a fertőzés lefolyását, netán a tragikus kimenetelét?
Igen, több érdekes megfigyelés volt, azonban ennél többet majd akkor fogunk kapni, hogyha több esetünk lesz. Tehát az egész vizsgálatnak az volt az erőssége, hogy kevés volt a megbetegedés, de az volt a nehézsége is ezekre a kérdésekre adódó válaszban, hogy az összeset szám az relatíve kevés volt, tehát ebből a 70 pozitív esetből kellett a többi, ugye 10.500-hoz képest a szignifikáns különbséget megadni. Szignifikáns különbség adódott például a pozitívak bizonyos tüneteiben. Tehát ott addig legspecifikusabb tünetének tűnik az íz és szaglásnak a megváltozása, valamint az egész testre lokalizálódó súlyos fájdalom, amelyet ilyen súlyos influenzák esetében ez látunk.
Ez izomfájdalom?
Egy ilyen az egész testre kiterjedő. Tehát ilyen, olyan, mint a nagy influenzáknál lehetett látni. Ez volt az egyik legfontosabb. De emellett globálisan a felső légúti megbetegedésekre az erősebb influenza jellemző összeszünet összességében is gyakori volt. Tehát abban az időszakban valakinek egy ilyen eseménye volt, akkor nagy valószínűséggel lehetett COVID oka. Ez az egyik, ami lényeg. A másik nagyon érdekes, hogy idősebbeknél arányosan gyakorabban fordult elő, tehát míg most azt látjuk...
De gyakrabban is fertőződtek igen, meg, tehát, vagy súlyosabb volt a...
Először azt lehetett látni, hogy gyakrabban fertőződtek meg arányosan, tehát adott proporcionálisan az úgynevezett 65 év fölöttiek megbetegedése magasabb volt. A másik pedig, hát ezt tudjuk minden adatból, hogy a halálozásuk az meg sokkal magasabb volt. Tehát az járvány első idejében a kitettek, a krónikus betegségben szenvedők, tüdővese, májbetegségben szenvedőknél gyakoribb volt a megbetegedés. Ez valószínűleg az érzékenység a jobb, tehát a sokkal inkább azok kapnak meg egy ilyen fertőzést, akik számos helyen megsérülhetnek, ők ezt a populációt képviselték. Most egyébként a világban azt látjuk, hogy most döntően a fiatalok kapják meg, tehát annyiban változott a helyzet így az első hullám ismételt megerősödésében, hogy a türelmüket veszített fiatalok a jelentős mobilitásnak köszönhetően, amit ugye 3 hónapos bezártság után észlelnek, egyszerűen sokkal gyakrabban kapják, míg az idősek jobban odafigyelnek, és továbbiakban is betartják a szabályokat, ezért az ő kitettségük relatíve a hullám első részéhez viszonyítva hát kisebb lett.
Ez most egy országos reprezentatív vizsgálat volt, de emellett is érdemes, hogyan látja, érdemes emellett is nagy számban szűrni, tesztelni? Volt erről a járvány időszakában polémia?
Hát mindenképpen kell, hiszen a szűrés hogy hozza az adatokat, kell egy stratégiája, hogy legyen a szűrésnek. Tehát az egyik esetben ugye az országos reprezentatív szűrésnél a reprezentatív adatok megszerzése volt a stratégia. A mostaninak pedig az úgynevezett magasabb rizikójú eseteknek a szűrése, és arévén az úgynevezett pozitív eseteknek a megtalálása, a jellegzetes mintázatnak a megállapítása. Tehát mi, amikor a 4 egyetem úgynevezett őrszem funkcióját analizáljuk, tehát úgy gondoljuk, hogy van ez az egészségügyünkben, meg a szervezetünkben is ilyen őrszemek, akik figyelnek, és az őrszemeknek fontos funkciójuk van, hiszen ők jelzik, hogyha valami veszély közeleg. Minden egyes pozitív esetet alaposan megbeszélünk, és megnézzük, hogy mi okozta, honnan jött a fertőzés, mi lehetett ennek az oka, behurcolt eset, honnan jött a behurcolt eset, aki okozta, az esetleg volt-e külföldön, vagy ez a közösségi térben lévő viszonylag alacsony vírusfertőzésnek a következménye, vagy adott esetben egy ápolási osztályról jelentkezett. Szerencsére az utóbbi hetekben az úgynevezett kórházi megbetegedések száma gyakorlatilag nullára lement, a közösségi térben nagyon kevés van, és hát amit látunk, egyre több úgynevezett behurcolt eset van, és látunk néha apró kicsi járványokat, idézőjelbe apró kicsi csoportos megbetegedéseket, 2 ilyet tudok mondani, ugye az egyik egy kézilabda csapat, nagy számú fertőzése, 10 fölötti fertőzése, és egy Bazmegyei városkának a tanári karát érintő megbetegedés, amikor is nyilvánvalóan a zárt térben történő csoportos tartózkodás megbeszélésnek köszönhetően terjedt el ez a járvány, illetve hát egy ilyen kis helyi járvány keletkezett, amit természetesen lehet lokalizálni, ezt csinálja mindenki, ez 11 néhány személyt érintett, tehát messze nem összehasonlítható azokkal, amiket mondjuk például Németországban láttunk, például egy húsüzemben, ahol 1500 fő megfertőzését láttuk, vagy megfertőzését láttuk. Én azt gondolom, hogy az őrszem funkciónak és a tesztelésnek az a lényege, hogy ezekre világos választ adjunk.
Folytatjuk is a beszélgetést Merkeli Bélával, a Semmelweis Egyetem rektorával, a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika igazgatójával. A májusban zajlott reprezentatív szűrővizsgálatról, mérésről beszélgettünk. Ennek kapcsán éppen megnéztem a mai adatokat, és a mai napon 6 új beteg van, nem volt halálos áldozat, csökkent az aktív fertőzöttek száma Budapesten és Pest megyében, nem is regisztráltak újabb fertőződést. Tehát úgy tűnhet, hogy tényleg nincs ok Magyarországon aggodalomra. A szakemberek valahogy úgy fogalmaznak, talán ön is utalt erre, vagy ön is ezt említette, hogy Magyarországon most jelenleg nincs járvány, de járványveszély azért van. Ez mit is jelent pontosan?
Hát a járványveszélyt az okozza, hogy a környező országokban napi szinten 2-3 ezer új esetet látunk. Egyértelműen ma Európában, Magyarországon van a legalacsonyabb igazolt esetszám. Hát számoljuk ki 1 millió lakosra, ez 0,6 per 1 millió, és az elmúlt napokban 2 és 9 között volt az új eseteknek a száma. Ezzel szemben ugye Szlovákia, Szlovénia, amely még viszonylag közel van a mi eredményünkhöz is, hát nagyjából 5-10-szeres gyakoriságot tudnak bemutatni, és hát akkor nem beszéltünk Szerbiáról, Romániáról, Ukrajnáról, vagy éppen Horvátországról, vagy Ausztriáról, és hát Horvátország az egyik célpontja ma a magyar lakosságnak, hogyha nyári pihenésről van szó, és hát pont ez az a helyzet, amikor ugye 4 millió lakosra jut 100 új eset, és 10 millió lakosra jut 6 új eset, akkor lehet látni, hogy mekkora különbség van a megfertőződés lehetőségében, ami hát ez a sokszoros, sok tízszeres, százszoros különbség bizony elgondolkodtat minket, és egyértelműen szakembereket abba az irányba irányít, hogy mindenképpen azt tanácsoljuk, hogy idén Magyarország gyönyörű természeti tájait, helyeit keressék meg a pihenni vágyók.
És hát ami még elgondolkodtathat bennünket, az éppen ma az Inforádióban volt egy helyszíni beszámoló Horvátországból, a horvát tengerpartról, ahol gyakorlatilag az derül ki a beszámolóból, hogy semmi nyoma nincs a pandémiának, tehát nem nagyon hordanak az emberek maszkot, nincs nagyon távolságtartás, vagy ez az udvarias távolságtartás, az éttermekben szorosan egymás mellett vannak az asztalok, tehát zárt terekben is, minthogyha az elővigyázatosságra nem nagyon figyelnének.
Hát igen, Horvátországnak gazdasági szempontból rendkívül nagy szüksége van a külföldi turistáknak, és ezen belül ugye a német és a magyar turisták kiemelkedő szerepet játszanak, és a magyar turistáknak egy tényleg kiemelt pihenő helye. Én továbbra is fenntartom azt, hogy ezen a nyáron maradjunk otthon, és fedezzük fel szép hazánkat. Azonban, ha mégis valaki úgy dönt, hogy elmegy külföldre, és több napot tölt ezeken a kedvelt üdülőhelyeken, akkor én azt javaslom, hogyha egyből vissza akar menni dolgozni, vagy családja körébe, hát találkozni a szeretteivel, illetve munkatársaival, akkor legyen egy szűrés, amivel kizárható a fertőzöttség.
Sokat beszéltünk már a második hullámról, vannak prognózisok is, hogy mikorra jöhet el a koronavírus járvány úgynevezett második hulláma. Az szinte biztosra vehető, hogy lesz második hullám?
Hát az, hogy mind múlik az, hogy mekkora egy vírusnak a fertőző képessége, azt azért tudjuk. Tehát sok minden befolyásolja, így befolyásolja a kontaktoknak a száma, az, hogy milyen módon védekezünk, hogy például kezet fertőtlenítünk-e, van-e maszkunk, és hát, hogy mennyi a potenciálisan megfertőzhető. Hát a potenciálisan megfertőzhető száma nem nagyon változott, hiszen az 1% a lakosságnak maximum, aki megfertőződött. Így tehát számos egyéb tényező mellett, de ez fontos tény, hogy mondjuk a nyár mit változtat ezen. A nyár az mindig leveszi egy ilyen 0,5-0,7-tel a reprodukciót, és hogyha egyéb szempontok vannak, tehát például egy kis odafigyelés van akkor az R értékét egy vagy egy alatt tartja, és akkor már nem alakul
ki. Ilyen szempontból hasonlatos az influenza vírushoz, mert állítólag az influenza vírus is ugyanúgy itt van a nyári időszakban is, csak nem okoz olyan számban.
Igen, átnyaral, vagyis nem áttelel, hanem átnyaral, mert azért vannak megbetegedések, és a természetesen emberről emberre terjed, hiszen ez egy idézőjelvetéve teljes parazita, nem tud emberi sejtek nélkül megmaradni, tehát nem az utcán várja meg a, mit tudom én, a, vagy a buszban a fogóckodon, várja meg, amíg elmúlik a nyár, hanem sajnos ugye embertársaink viszik át a vírust egyikről a másikra, és ez csak így tud átnyaralni. Viszont abban az esetben, amikor ugye sok minden optimális lesz, ugye most nincs iskola, azért kevesebben járnak dolgozni, ez azért kedvez arra, hogy ne alakul olyan kijárvány. Szeptemberben iskola lesz, egyetem lesz, a szülők elmennek dolgozni, zárt helyen lesznek többet, és az zárt helyek, valamint a kinti hideg összességében szépen lassan fokozza a vírusnak a fertőzött
ilyen képességet. Mondjuk hát nyilván a szeptember is már egy veszély hordozó, de mondjuk az október-november nem lett még veszélyesebb, mert akkor az az igazán a felső légúti megbetegedések időszaka egyébként is, lehet, hogy két vírus támad egyszerre, és az igen.
Hát igen, november-december, de egyforma az ellene való védekezés, hát ugye azok a nagyon alacsony halálozási adatok, amelyek összességében jellemzők voltak márciusban és áprilisban Magyarországon, azonnak köszönhető, hogy az influenza sem fertőzött. Azért, mert az udvarias távolságtartás az működik az influenzával szemben. Azért van még néhány fontos elem, tehát például az, hogy aki lázas megbetegedésben, felségúti megbetegedésben vagy szenved, az nem menjen közösségbe. Azért az influenza járványok idején az abszolút nem volt jellemző. Mindenki náthásan bement dolgozni, és fertőzte a kollégáit, barátait. Azért ezt megtanultuk, ez nem történik meg, és az úgynevezett szuperfertőzők, akik a legtöbb beteget meg tudják fertőzni, azt szokták mondani, hogy nagyjából a betegek 10%-a szuperfertőző, és ők fertőzik meg a lakosság 80%-át, mármint azok, akik meg lesznek fertőzve, és a 20%-a a többi, tehát dominálnak azok a személyek, akik nem tudnak egyet megfertőzni. Tehát ha a szuperfertőzőket ki tudjuk szedni a rendszerből, akkor már jól eséllyel lehet a járványt megúszni. Ez egy fontos szempont, itt egyértelmű.
És ki tudjuk egyébként? Elérhetők ők, vagy feltérképezhetők ők?
Hogy hát feltérképezhetők, a szuperfertőzőkre általánosságban érvényes az, hogy betegek. Tehát, hogy lázuk van, hogy köhögnek, hogy izomfájdalmuk van, hogy íz és szag érzés zavarban szenvednek, és ezeket nagyon gyorsan ki kell szedni a rendszerből. Minél hamarabb elkönnyítjük őket, annál kevesebbet vesznek részt a fertőzésben. Tehát ez az úgynevezett szűrés és elkülönítés módszere segít a járvány leküzdésében. Ez az, amiért van értelme, néha ugye mosolygunk azon, hogy a homlokunkon megmérik a testhőmérsékletet, de nem gondolom, hogy ez hibás dolog lenne, sőt éppen én üdvözítőnek tartom, mert azért a lázas beteget ki lehet szűrni, és hogyha kiszűrjük a lázas beteget, akkor a szuperfertőzők számát jelentősen tudjuk csökkenteni.
Egy esetleges védettségről mit tudunk? Tehát aki mondjuk átesett, fertőzött volt már koronavírussal, az rendelkezhet valamiféle védettséggel?
Én szerintem biztosan rendelkezik. Ugye nincsenek egyértelmű adatok, de ugye ez egy olyan világjárvány, és olyan social média és egyéb média kíséri ezt figyelemmel, mint soha a világban. Tehát egy sima influenza járványa, ma senki nem foglalkozott, de azért ezt a járványt tényleg végig kíséri mindenki. Minden egyes esetről tudunk, ugye Magyarországon számon tartjuk a többi ország megfertőzöttségét is, tehát, és nem igazán hallok olyan esetről, hogy valaki bizonyítottan megbetegedett, és akkor mondjuk két hónap múlva újra megbetegedett volna. Ha ilyen sok esetből ez nem következik be, akkor én majdnem kizárom azt, hogy igazából viszonylag rövid időn belül, és itt ezt mondjuk egy-két éves távlatban ezt újra el lehet kapni. Tehát én nem számolok ezzel reálisan. Tehát sokféle vélemény van, hogy az antitest szint esetleg előre megmutatná, hogy ki milyen mértékben fertőződhet meg. A szervezetnek olyan komplex védekező mechanizmusa van, amelynek csak az egyik jele az antitestnek a szintje. Ezek a úgynevezett fehér vérsejtek van, memóriával rendelkeznek a betolakodóval szemben, és ezt a memóriát előhozzák, és elkezdik termelni az antitestet abban az esetben, ha ismételten találkoznak. Tehát én azt gondolom, hogy klinikailag az ismételt megbetegedésnek az előfordulási valószínűsége nagyon alacsony, tehát én nem ettől tartok, én sokkal inkább attól tartok, hogy nagyon magas azonnak a szám, aki ugye nincs védettsége. Ennek következtében, hogyha ez a vírus ismételten magas reprodukciós rátával fertőz, akkor nagyon sokan vételnek vannak.
Visszatérve egy kérdés erejéig az esetleges jövendőbeli második hullámra, felkészültebbek leszünk, vagy felkészültebbek lehetünk?
Hát nagyon sok mindent tudunk. És sok mindenről kiderült, hogy nem úgy van, mint hogy a hírekben hallottuk. Tehát a legnehezebb márciusban az volt, hogy voltak információk Kínából, és egy hát rémisztő hírekkel rendelkeztünk Olaszországból, és ezt nagyon nehéz volt összerakni. Magam is sokat gondolkodtam, és néztem, hogy tulajdonképpen mi is az igazság, mekkora járvánnyal kell számolni, mekkora a veszély, és hát éppen ezért sokan voltak azok, akik azt mondták, hogy Magyarországon sok tízezer kórházi kezeltel kell, hogy számoljon, nagyon magas halálozási arányjal, nagyon magas lélegeztetési arányjal, és a végén ugye nem lett ennyi, mindannyian örülünk ennek, de hát emlékezünk azokra a képekre, amikor Milánóban az orvosok azt kiabálták, hogy nincs több lélegeztetőgép, nem tudják hova tenni a beteget, nem tudják lélegeztetni, és hogy ez nekik egy mekkora nagy nehézség. Hát nyilvánvaló, hogy némi logisztikai probléma ott fölmerült, de hasonló híreket kaptunk New Yorkból is, hogyha visszaidézzük az akkori híreket. Most azért jobban látjuk, hogy hogyan lehet vele bánni. Tehát ez a vírus zárt térben, hidegben nagyon veszélyes. Tehát rengeteg beteget meg tud fertőzni. Tehát az ő fertőző képessége ebben az idézőjelme számára ideális környezetben utolérhetetlen, tehát az influenzát is messze veri. Azonban, hogyha a távolságtartás megvan, ha maszkot hordunk, és nem vagyunk zárt téren, akkor viszont sokkal kevésbé veszélyes, és nem marad, tehát sokan mondták, hogy hát milyen sokáig megmarad a felületeken itt ott. Igazából nem ez a jellemző az ő fertőzésére, sokkal inkább a zárt téren belül történő közvetlen aeroszol típusú fertőzés, és a közvetlen kontaktus, ezért az udvarias távolságtartásnak az is része, hogy például a kézfogást egy picit visszavesszük a mindennapi életben.
Vakcina, illetve gyógyszerfejlesztés tekintetében vajon hol tartunk most? Azt ugye sokan mondják, hogy vélhetően őszre, az esetleges második hullámra nem nagyon lesz sem vakcina, sem igazán hatásos vagy hatékony gyógyszer, mert ez ugye két különböző út.
Hát igen, én azt gondolom, hogy új gyógyszer nagyon valószínűtlen, hogy legyen. Ha valami lesz, akkor más fertőzések ellen használt gyógyszerek esetleges klinikai kipróbálása révén mutatnak bizonyos hatékonyságot a új típusú koronavírus.
Nem kell az engedélyezési procedúrát végig.
Meg kell csinálni az engedélyezést, de elég lesz egy három fázisú, azaz hármas fázisú klinikai vizsgálatot, amit össze kell hasonlítani, hogy akik ezt a kezelést kapták, meg akik nem, azok ennyi év lefolyású megbetegedésben szenvedtek, és ha ezt tudjuk ki igazolni, akkor azt gondolom, hogy ez egy alkalmazható gyógyszer. Hát érdekes módon nem vírusellenes szerek vonatkozásában a vérhigítókról, valamint az úgynevezett szteroidokról, az immun szuprimáló hatást mutató szteroidokról derült ki, hogy képes a vírusfertőzés következtében fellépő szövődmények számát csökkenteni. A vakcina az egy kicsit más. Én a vakcinát valószínűbbnek tartom, hogy az időben érkezik. Ennek az az oka, hogy abban biztos vagyok, hogy a világon nehezen tudnák a nagy gazdag országok azt még egyszer elszenvedni, és kvázi hozzájárulni egy nagy világgazdasági válsághoz, hogy egy ismételt teljes szigor lépjen föl.
Nem akarnám jóslásokba kényszeríteni, de ez az időben érkezés, ez mit jelent?
Ez november. Tehát ez azt jelenti, hogy a vakcinát novemberre prezentálni kell. Ugye van olyan gyógyszergyár, aki már gyártja a vakcináját, és várja az úgynevezett klinikai vizsgálatnak az eredményeit, hogy amennyiben igazolódik, hogy a vakcina biztonságos és kellően hatékony, akkor nagyon nagy számban fogja a piacra dobni, és itt ez nem is nagyon biznisz kérdés, itt elsősorban az országoknak a gazdasági stabilitásuk megtartásáról van szó, illetve hát a munkaerő.
Ez véletően, ha megvan ez a vakcina, ez az oltóanyag, akkor az azonnal közkincs lesz, mert hát azért itt nagyon komoly orvosi, kutatói szaktudásról, és persze rengeteg pénzről is van szó, amit mondjuk az a vakcina fejlesztő beletesz.
Hát igen, itt szerintem már az országok is beletesznek, nem ismerem pontosan, hogy hogyan zajlanak. Ez nagyon komoly stratégiai kérdés. Tehát az, hogy egy országban 20%-os munkanélküliség lesz, amiatt, mert ismételten hát vissza kell venni és restrikciókat kell hozni, az azért egyetlen nagy, gazdag országnak sem elfogadható. A kisebbek ugye ezt el szokták néha szenvedni. Így tehát Anglia, Egyesült Államok, Németország és Kína az minden erővel és anyagi forrással és tudással harcol és küzd azért, hogy ez meglegyen. Nem is annyira egymással versenyeznek, mint az idővel, hiszen majdnem mindegy, hogy melyikük találja meg az első használhatót, az önmagában már a járványnak a terjedését meg tudja akadályozni.
Milyen lehet majd egyébként egy koronavírus elleni oltási kampány? Hasonlatosnak kell elképzelnünk, mint a mostani influenza elleni oltás?
Hát én nem tudom, én nem vagyok ennek a kérdésnek a szakértője. Azt azért érzem, mint klinikus, hogy nyilvánvaló vannak olyan személyek, egy olyan populáció, aki kitett, tehát veszélyeztetett. Ezt sejtjük a Magyarország adatokból is, hogy 65 év fölötti lakosság több mint 20%-a, aki megfertőződött, az el is halálozott ebben a betegségben. Tehát ők mindenképpen számba kell, őket számba kell, hogy vegyük, amikor az oltásról van szó. És az is igaz, hogy a fiataloknak egészen kis százaléka szenvedett el nagyon súlyos megbetegedést, tehát ott azért lényegesen lazább lehet idézőjelben az ajánlás, és akkor vannak speciális munkakörök, mint például az egészségügy, mint például a szociális szféra, ahol egyszerűen a vektoroknak a megfelelő, hát hogy is mondjam, oltása alapvető azért, hogy a rendkívül módon önmaguk hibáján kívül kitett személyeket védjük. Én egy stratégiát valahogy így tudnék elképzelni.
Beszélgetés végéhez közeledve ejtsünk még szót arról, hogy a Semmelweis Egyetem, illetve a Semmelweis Egyetemhez tartozó intézményekben milyen is volt, illetve milyen most a védekezés, a gyógyító tevékenységet kísérő védekezés, orvosok, betegek, van-e elkülönítés, folyamatos szűrés, maszkviselés, hogyan zajlik a gyógyító munka most a mindennapokban?
Hát ugye mi egy gyógyító, oktató, kutató egyetem vagyunk, a kezdettől fogva ugye érintett minket a járvány, hiszen az első fertőzöttek között volt Semmelweis Egyetemes külföldi hallgató, úgyhogy pillanatok alatt felállítottuk a szűrő bázisunkat, és hát az egyik, hanem a legnagyobb szűrőkapacitással rendelkezik a Semmelweis Egyetem, élére állt így ennek az egyetemekkel együtt ennek a feladatnak. Természetesen COVID ellátó centrumként is működtünk, speciális feladatokat, mint gyerekeket, mint szülészetet, mint pszichiátriát pluszban vittünk, tehát volt egy nagy úgynevezett szürke intermediár zónánk és egy úgynevezett piros zónánk, intenzív ellátással, tüdőgyógyászati háttérrel, és hát készültünk arra, hogy esetleg eszkalálódik a járvány, és akkor ezt tovább kellett volna bővíteni, de nem kellett. Jelenleg is ugye az egyetemen látunk el 10 körüli aktív beteget. Mindig kapunk más kórházakból, hiszen most már centralizálva történik az ellátás. kötelező a maszk használat a betegeknek és az orvosoknak, tehát ez is a természetesen a hallgatóknak. A hallgatók ma államvizsgáztak például, meg a múlt héten is csak negatív PCR-teszttel államvizsgázhattak, hiszen ő nekik az egyik legfontosabb része a vizsgának maga a betegvizsgálat és a beteggel kapcsolatos tevékenység. Kicsit kihúzódott az egyetem, nagyjából egy-másfél hónappal. A negyed-ötöd évesek gyakorlatai még most is zajlanak a hasonló védekezési stratégia mellett.
Egyébként magában az egyetemi oktatásban mit jelentett az elmúlt időszak? Ugye át kellett állni digitális oktatásra. Egyetem tovább vihető valamilyen formában? Hát nyilván ez a kényszerűség szülte átállásról volt szó, de a digitális oktatási protokoll azért tovább vihető, vagy hát gondolom azért korábban is jelen volt elemeit tekintve a Semmelweis Egyetemen.
Megvolt a digitális platform, de ez most kiterjesztett lett, és hát nyilvánvaló számos elemét be fogjuk illeszteni későbbiekben is az oktatásban. Én azt gondolom, hogy számos haszna van, többek között speciális műtéteket lehet direktbe közvetíteni, lehet az aktivitását az orvostan hallgatóknak, egészségtudományi hallgatóknak fokozni a révén, hogy szimpla cseten keresztül tudnak belekérdezni, tehát ez egyfajta új módszer. A fiatalok már kicsit másképp gondolkodnak, nem annyira nyíltan kérdeznek, szeretnek csetelni. Ezt pluszban tudjuk természetesen hasznosítani, de azért az egyetemen elkerülhetetlen az orvos-beteg, a hallgató-beteg találkozás. Ez bizonyítja az is, hogy nem tudtuk befejezni az évet, tehát nálunk muszáj volt másfél hónapot ráhúzni. De azért kiemelném azt, hogy a hatodévesek közül szinte mindenki, az ötödévesek közül is, számos és negyedévesek közül is hallgatónk önkéntesként vett részt az ellátásban, részt vettek olyan feladatokban, mint a betegekkel való kapcsolattartás, vagy az úgynevezett triás funkció, ahol igyekezték feltárni az esetleges rizikó ját egy adott kórházba belépőnél, és hát ezek a hallgatók nem csak a Semmelweis Egyetemen, hanem valamennyi kórházban, és hát természetesen a vidéki egyetemek pedig ugyancsak a vidéki egyetemeken helytáltak. Én ez egy pozitív hozzáállást láttam. Ma az államvizsgán mindenkitől megkérdeztem, hogy és ő az elmúlt három hónapban hol volt, és nem volt egy se köztük, aki ne lett volna önkéntes.
Említette az imént, hogy az első magyarországi koronavírus fertőzött éppen a Semmelweis Egyetem egyik külföldi hallgatója volt. Változik, vagy változhat a külföldi hallgatókkal kapcsolatos stratégia, mert igen sok a külföldi hallgató a Semmelweis Egyetemen?
Hát minden más egyetemen sok, de a Semmelweis Egyetemen talán még több. Én azt kell mondanom, hogy ez olyan gyorsan fel lett derítve ez az eset, hogy igazából ez az úgynevezett iráni vonal nem okozott Magyarországon további fertőzést, csak az adott szubkultúrán belül, tehát iráni hallgatót fertőzött meg. Itt külön kiemelném, hogy jól vizsgázott az egyetem, hiszen a mi családorvosunk az első orvosi kontaktusnál igazolta a fertőzöttséget és megakadályozta a járvány kialakulását. És hát az, hogy a Semmelweis Egyetem milyen módon beszállt és fejlesztette a szűrési kapacitást, ebből az esetből következett, és hát innentől kezdve az oktatást is a lehető legnagyobb biztonsággal tudjuk végezni, sőt arra kapacitásra, amit a Semmelweis Egyetem kiépített, az összes többi egyetem külföldi hallgatóinak a szűrése fog épülni. Tehát ma már tudom, és hát ezt számolunk is azzal, hogy a Stipendium Hungaricum, tehát a nagy nemzeti külföldi oktatási program, valamint a többi szűrési kapacitással nem rendelkező egyetemek vonatkozásában a négy orvos egyetem központi szerepet fog játszani.
Az elmúlt órában Merkeli Béla, a Semmelweis Egyetem rektora, a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika igazgatója volt a vendégünk itt az arénában. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt, én Kocsonya Zoltán voltam. Köszönöm, hogy velünk tartottak.